Tisztelt elnök úr, alelnök úr, főtitkár úr, főtitkárhelyettes asszony, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Előadásom, amely egy római kori település történelmének feltárások és izgalmas leletek sorozatával végmenő újra megismerését, mint egy újra vagy újjászületését szándékozik vázlatosan bemutatni, a következő témákat érinti. Először is rövid betekintést szeretnék adni Brigéció ma Komárom Szőny római kori topográfiájába, valamint az 1992 óta idén 25 éve Brigéció polgárvárosában folyó ásatások eredményeiről, annak a Brigéciónak a polgárvárosáról, amelyről tudjuk, hogy Krisztus után 250 tájékán municipium rangra emelték, és amelynek feltételezett központjában a feltárások folynak. Brigéció a római kori Pannonia provincia, és egyben a római birodalom határvonalát jelentő Dunai limes, pontosabban Ripa mentén állomásozó négy pannoniai legió egyikének volt az őslakos Azaluszok vagy Azeliuszok teritoriumából kiszakított állomáshelye, állandó helyőrsége a Krisztus utáni II. Század első harmadától kezdve, és legió prima adjutrix névre hallgatott. A település hármas struktúrájú település szerkezettel rendelkezik, és ez megegyezik a legió központok közelében létesült határmenti településekével, Pannoniában, Aquincuméval, Carnuntuméval és a mai Bécs elődjével, Vindobonáéval. A településrendszer nukleuszát a Castra Legionis jelentette, a legiótábor jelentette, amely körül a városi jellegű utcarendszerrel, közművekkel, városias jellegű középületekkel igen, de városi ranggal nem rendelkező táborváros, az úgynevezett Canabé helyezkedett el. E kettőt a település részeket körülölelő temetők választották el a tisztes távolban, Brigéció esetében mintegy 2,5 kilométerre kiépült polgárvárostól, amely a II.-III. század fordulója táján, de még a Severus korban városi, vagy azaz municipium, később pedig általunk ismeretlen időpontban kolónia rangra emelkedett. Ennek a városrésznek is megvoltak a maga középületei, sőt Severus Alexander idejében 222-235 között még amfiteátrumot is kapott, amivel ennek a kis provinciális városkának a katonai táborival együtt két ilyen jellegű szórakoztató létesítménye is lett. A katonai amfiteátrum és a polgárvárosi amfiteátrum feltételezett helye. Jól lehet, Brigéció neve a 17. század vége óta ismerté vált, és a 20. század első harmadában Alföldi András, Radnóti Aladár, az idén 97. életévét betöltő Barkóczi László, Paulovics István munkásságának köszönhetően régészeti feltárások is megkezdődtek, sőt Barkóczi László 1944-ben született disszertációjában Brigéció topográfiáját meg is írta. A feltárások menetének a II. Világháború azonban hosszú időre véget vetett. Az ásatások és a szisztematikus kutatások 1992-ben indultak meg újra, és azóta is folynak Komárom város önkormányzatának kezdeményezésére, évről évre a város költségvetéséből finanszírozva, illetve rendre a Nemzeti Kulturális Alap, illetve az OTKA támogatásával szoros együttműködésben az 1996-ban alapított Komáromi Klapka György Múzeummal és annak igazgatónőjével, Számadó Emesével. A feltárások során Brigéciónak nemzetközi ismertséget hozó magas színvonalú mennyezet és oldalfal festmények, köztük az úgynevezett kozmológiai mennyezetfestmény, az Andromeda és a Pegasus állócsillagképek párosával a mennyezet középpontjával, illetve az évszak personifikációkkal a mennyezetfestmény sarkaiban. Továbbá egzotikus állatbőrökkel, itt egy lenyúzott nőstény oroszlánbőrrel és lakomázó palmürai katonákkal díszített falfelületek kerültek elő, amelyek az északi-déli tájolású nagyméretű lakó és gazdasági traktussal, kertekkel, csatorna és padlófűtés rendszerekkel ellátott városi lakóházakat, domuszokat díszítették. Itt jegyezni meg, hogy ennek az ásatásnak is van egy építésze, aki régészként is végzett, és a Dobosi Lindának hívják, az ő rekonstrukcióit láttuk. Brigéció városi lakóházait jelenlegi ismereteink szerint hinzularendszerben építették, a lakóblokkokat pedig kőlapokkal szegélyezett utak választották el egymástól. A várostervezési koncepció házak traktusainak elrendezését illetően is egységes tervezés mutat. A lakóházak északi részén a már említett falfestményekkel díszített lakórészek, ezektől délre pedig a gazdasági traktusok, udvarok, fészerek, kertek helyezkedtek el. Itt ebben a részben sikerült az elmúlt években három olyan objektumot feltárnunk, amelyeket a továbbiakban szeretnék bemutatni. Az első objektum, nevezetesen egy pince, piros nyíllal van jelölve ezen az alaprajzon. Az első pincére az úgynevezett 5. számú domusz déli traktusában bukkantunk. A megtalálás pillanatában 2006-ban még nem sejtettük, hogy a kibányászott falairól híres, vagy inkább hírhett brigéció lemendő konstrukciók tekintetében paradox módon ilyen meglepetéseket tartogat számunkra, hiszen ezt az építményt kezdet-kezdetén a felszíni jelenségek alapján legfeljebb kisméretű portikusznak gondoltuk. Az ásatás folyamán vált világossá számunkra, hogy az építmény nem nagyon lehet más, mint egy ókori pince. Erre utaltak a lemenő falakon megtalált vakolat maradványok. A pince egy Krisztus utáni 3. századi épület téglalap alakú helyiségén belül a külső falaktól mintegy 30 cm távolságra párhuzamosan helyezkedett el, a hosszanti oldalkon, míg a falak tetején a gerenda illesztésekkel rendelkezett. Korábban ezeket gondoltuk egy perisztílium alapfalainak és a tetőzetet tartó függőleges gerendakonstrukció csapolásainak. Csaknem 20 köbméter föld kilapátolása árán a következő kép bontakozott ki. Egy észak-déli tájolású terrazzó padlójú pince 4,5 méter hosszú, 2,4 méter széles volt. 180 cm magas falait teljes épségben megmaradt vakolat borította. A pince bejárat az északi oldalon felülről nyílt. Innen 7 fokú falépcső vezetett le a pincébe, amelynek lenyomata rendkívül látványosan megmaradt annak a ténynek köszönhetően, hogy először elkészítették a lépcsőzetet, és csak ezt követően vakolták le a helyiséget. A vakolatban jól látszanak a grádicsok. A lépcső aljánál egy kis lelépő található, ahonnan be lehetett lépni a pincébe. A hosszanti oldalfalakon megfigyelhetjük a födémet tartó vízszintesen elhelyezkedő 5 gerenda illeszkedését, másrészt 90 cm magasságban az úgynevezett falfészkeket, oldalanként 3-at-3-at, amelyekhez a pincében levő polcrendszert illeszthették. A pince déli oldalán egy 80 cm széles, 40 cm szűkülő ablaknyílás helyezkedett el. A rétegenkénti bontás során megfigyeltük, hogy a pincét, miután használaton kívül helyezték, szisztematikusan feltöltötték földdel, agyaggal, sőt még egy terradzó padló darabjait is elterítették benne, ezt megelőzően pedig a helyiséget kiürítették. Mindaz az egyébként gazdagnak mondható leletanyag, ami a pincéből előkerült, funkcionálisan sajnos nem kapcsolódik a helyiséghez, hanem a feltöltés során került oda. A keltezés szempontjaira később majd visszatérek, annyit elárulhatok már most, hogy használatát legkorábban a Krisztus utáni 1.-2. század fordulójára, használaton kívül helyezését és feltöltését pedig ez utánra, vagyis a késő Antoninus korra, kora Severus korra tehetjük, ez a 2. század végét, 3. század elejét jelenti. Az első pincével azonos magasságban helyezkedik el a tőle keletre egy másik inzula, utcával elválasztott másik inzula hasonló elrendezési házában. Ennek vakolatlan, alig faragott kövekből rakott oldalfalát az ásatás kezdetén sikeresen megtaláltuk, és egyes részeit már korábbi években elértük, ahogy a piros négyzet téglalappal jelölve van a kivetített képen. A betöltés bontása során itt is egy téglalap alakú észak-déli tájolású pincét kaptunk, amelyben a mai felszíntől számított, mintegy 270 cm mélységben rendkívül jól megmaradtak az egykori fafödém deszkái. Itt egy magasból készített felvételen látható a pince nyílása, illetve az egykori fafödém és a ráomlott vályokfal szerkezete maradványai. A faszerkezetek kiemelése és a pince teljes feltárása érdekében külön restaurátori kutatóprogramot indítottunk. amelynek köszönhetően 2015 nyarán sikerült sokszor dacolva a hűvös nyarak időjárási viszontagságaival és a lefedés statikai számítási hibáival teljes egészében feltárnunk. Itt a fa konstrukció részletei láthatók a képen, itt pedig a később beomlott lefedés. A pince földjének átrostálása során szinte meglepő épségben megmaradt gyümölcsmagvakat, szőlő, cseresznye, alma, kört, ezekről majd később mutatok képeket, illetve mineralizálódott gyümölcsöket, datóját, olivabogyót, sőt gabonaszemeket, kölest és búzát is találtunk. Előkerültek az ezek szállítására amforák, tárolására dóliumok, feldolgozására mortáriumok és kakábuszok, valamint felszolgálására teraszigilláta a piros asztali kerámia szolgáló edények is, amelyekről később mutatok képeket. A faszerkezet kiemelését Harsányi Eszter és Kurovszki Zsófia restaurátor művész végezte, dr. Morgós András a Dél-Koreai Nemzeti Egyetem restaurátor professzorának útmutatása és segítsége alapján. A harmadik pincét a piros nyíl jelöli a kivetített képen. Ezt az objektumot szintén nem sikerült pinceként azonosítanunk 2013-ban a megtalálás pillanatában, bár gyanús volt függőleges, mélyen lefutó oldala, azonban nem rendelkezett kőfallal, kőborítással, így egészen a 2015-ös év utolsó napjaig nem derült ki számunkra az, hogy itt is egy hatalmas 5x4 méter oldal hosszúságú, csak nem 5 méter mély, mindenféle törmelékkel, óriási mennyiségű vas salakkal feltöltött pincéről van szó. Ezt egy nagyméretű gödörnek tekintettük, itt a piros mérő lécekkel van jelölve a kivetített képen. Felülnézetben pedig itt látható. Csak később az úgynevezett gödör betöltésének elbontása során derült ki, hogy egy újabb pincére bukkantunk, amelynek kőfalazatát még az ókorban elbontották, és a pince helyiségét gyakorlatilag agyaggödörként töltötték fel. A pince alján megmaradt az elbontott északi hosszanti fal legalsó kősora, és körülbelül egy méter hosszan egy fal szakasz omlott be az elbontott pince gödrébe. Ez látható a képen, illetve a megmaradt legalsó kősorok. A felmenő falakat elbányázták, elbontották még az ókorban. Az elbányászás következtében zuhanhatott bele a gödörbe a fölötte álló épület fala, amely egyben megmaradt, és egy masszív kőomladékot képezett a pince aljában. Rátérnék a leletek ismertetésére. A Szőnyvásártéren talált pincék egymás közelében kerültek elő, sorsuk azonban különbözőképpen alakult a római korban. Így az objektumok kronológiája és a belőlük előkerült leletanyag is különbözik. A három pince tudományos feldolgozottsági szintje is különböző, mivel a két utóbbi pincét csak 2015 nyarán tártuk fel. Az első számú pince leletanyagának feldolgozása azonban lezárult, így főként a kerámia anyag adatai alapján vonhatunk le olyan következtetéseket, ami a pince használatának, felhagyásának időszakát és a környező épületek kronológiáját tisztázhatja. Az épület pincéjéből összesen 138 darab teraszigilláta töredék luxus kerámia, import kerámia került elő, amelyek között 74 műhelyhez köthető volt. A darabok megoszlását tekintve jól látható, a teraszigilláta anyag döntő többsége közép-galliai műhelyekben, főleg Lözuban készült. Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a pince használata valamikor a Krisztus utáni második század közepe után, talán az Antoninus kor és a Severus kor fordulóján szűnt meg. Ezt kiürítették, kitakarították és építési törmelékkel, úgynevezett sittel feltöltötték. Az első számú pince legjelentősebb tárgyi lelete, kétségkívül az a kisméretű, mint egy 5 cm nagyságú bronz szobrocska, amely egy germán harcos büsztjét ábrázolja. A virágkehelyből kinövő mellkép kidolgozása nem mondható művészinek, azonban az alak azonosításához szükséges attribútumok megjelenítése teljesen egyértelműen és céltudatosan történt. Ezek a hosszú, hegyes szakál és leginkább a jobb halántéknál kis konyba, úgynevezett nudusba fogott haj, amit Tacitus is megemlít a Svébek leírásánál, insigne gentis obliquare crinem, nodoque substringere, tehát a törzsnek egyik jelvénye az, hogy a halántékra simítják a hajukat, és egy nodusszal, egy hajcsomóval összefogják. Hogy a szobrocska valóban szép harcost ábrázol-e, ez nem egyértelmű. A jellegzetes kontyot a rómaiak inkább a Brigécióval szemközti Barbarikumban, a Duna északi oldalán élő germán ellenség általános jellemzőjeként ábrázolhatták tárgyaikon. Egy mocsár lelet meg is őrzött egy ilyen szvéb hajcsomót számunkra az ókorból. A római birodalomból több mint 30 nódusszal ábrázolt bronz és terrakotta germán ábrázolás ismert. Ebből 14 darab Pannoniából került elő, ahol a leggyakrabban és legnagyobb számban Brigécióból, tehát a Barbarikummal szemközti oldalon fekvő település komplexumból került elő. Gyakorúságukat jól jelzi, hogy a 2014-es ásatási szezonban egy karikaturisztikus, újabb germán fejet ábrázoló bronz szobrocska került elő a pincék közvetlen szomszédságából. A harmadik pince időrendje legkevésbé tisztázott, az innen előkerült hatalmas mennyiségű leletanyagból egyetlen tárgyat sem köthetünk hozzá, az összes előkerült lelet a pince lebontását követő periódusra lesz keltezhető. A kettes számú pince kronológiával kapcsolatban a leszakadt födém szerkezet és a pincében található tárgyak nyújthatnak segítséget. A födém elhelyezkedése alapján a pince egykori lejárata, amely az egyes számú pincével ellentétben nem falépcső, hanem minden bizonnyal fából készült létra volt. Az épület déli végén helyezkedett el, hiszen a többi részen kiváló állapotban megmaradt a födém, amely itt hiányzik. Még a pince födémének leszagadása előtt szinte teljesen kiürítették a pincét, mindössze néhány amforát hagytak benne, viszont a déli részen lévő nyíláson keresztül később teledobálták szeméttel. Ez látszik a kép déli oldalán. Ez a szemét, ez luxuskerámiát jelent, és egyéb használati tárgyakat, majd erre is rátérek. A födém elbontása után jól látszott, hogy a pincében heverő rengeteg széttört edény csak ezen a részen található, ahol nem volt födém, tehát bizonyára utólag felülről helyezték, dobálták be a pincébe, annak felhagyása után a pince északi oldalán, a födém alatt pedig a széttört amforákat láthatjuk. Tehát itt helyezkedik el a bedobált kerámia, itt helyezkedett el a födém, az elbontása után pedig itt kerültek elő a szétlapult, valószínűleg a pincében tárolt olívaolajat tároló amforák. Kronológiai szempontból tehát kiemelkedő fontosságú lesz majd a kerámia leletanyag feldolgozása, hiszen az amforák a pince használatának legutolsó fázisát keltezik. A déli részen található nagy mennyiségű kerámia pedig azt az időszakot, amikor a pincét már nem használták, amikor a födém még nem omlott be, az összes többi felsőbb rétegből származó darab pedig a födém beomlása és a későbbi tereprendezés közötti periódust datálja. Ezeket meghatározva remélhetőleg a vásártér és a Brigéció polgárváros egészére vonatkozóan is fontos kronológiai információkat nyerhetünk. Itt néhány edénykészletet látunk, terra sigillata, luxuskerámia, importkerámia edényeket, illetve egyéb edénykészleteket tároló, evésre és ivásra egyaránt szolgáló edényeket, poharakat. Ezeknek a meghatározása, restaurálása folyamatban van. Kiemelkedő a formába fújt pecsételt üvegedény töredéke, amely az L.Public feliratot tartalmaz, a Lucius Publicus egyaránt lehetett az edény készítője, a műhely tulajdonosa, vagy akár egy kereskedő is. Azonosításával kapcsolatban nincs konszenzus a kutatásban. Ismerünk hasonló üvegeket Németországból is, és Itáliából is. Szintén a szerencsés talajviszonyoknak köszönhető, hogy a fán kívül más szerves anyagok is megmaradtak a pince betöltésében. Rengeteg növényi magot találtunk a folyamatosan végzett flotálás során. Itt egy szőlő mag látható. Ezek nagyrészt különböző gyümölcsökhöz, alma, körte és egyebekhez tartoztak. Mint említettem, nagy mennyiségben kerültek elő olajbogyók, olívabogyók. Néhány esetben az olívabogyónak még a szára is megmaradt, illetve datolja magok. A magvak roppant fontosak archeobotanikai szempontból, hiszen közvetlen vizsgálatukon túl akár olyan kísérleti régészeti célokra is alkalmasak lehetnek, mint például az Izraelben újra ültetett antik magból újra ültetett datolyapálma, amely római magból kelt ki, és sikerült belőle élő növényt növeszteni, és 40 év alatt a 3 méteres magasságot is elérte, és polleneket is termel. Mindezekkel azonban még továbbra sem értünk el a második számú pince meglepetéseinek végére, hiszen a két további, talán az eddiginél is izgalmasabb lelet került elő a feltárás utolsó napjaiban. Az egyik egy Dressel 20-as típusú olívaolaj szállítására alkalmas Hiszpániában készített amfora, amelynek az oldalán festett feliratok találhatók, feliratok és számok találhatók. Értelmezésük ugyan folyamatban van, de az amfora típusról itt egy 19, római 19-es látható a képen. Az amfora típusról tudva levő, hogy a hiszpániai Bétika provinciában, a Guadalquivir völgyében gyártották, és töltötték meg a helyben termelt oliva olajjal, és szállították Itálián, Román, Osztián és Román keresztül a tartományokba. Ezekből épült az úgynevezett Monte Testaccio, az ókori világ legnagyobb szemétdombja, amely kizárólag amfora töredékekből állt össze, is José Remezal Rodríguez Barcelonai Egyetem professzora ássa, és az itteni feltárások során előkerült ugyanannak a szállítónak vagy kereskedőnek a neve, Marcus Pompeius Callistusé, akinek a neve egy 147-re keltezhető konzul felirat kíséretében került elő a Monte Testaccio-i ásatáson, tehát nagyon jól lehet keltezni ezt a brigéciói amforát. A festett amforák, a feliratokkal festett amforák, ahogy José Remezal Rodríguez ezeket a feliratokat értelmezte, alfabéta, gamma és epsilon helyekre, a nyakra, várra, fülre és az amfora, részben az amfora hasára kerülnek rá, és az amfora tárasúlyát, tehát az üres súlyát, a kereskedők, szállítók, a császári ház, kincstár nevét, hivatalviselőit említi meg, például itt a Ratio Fisci provinciai bétiki felirat, a bétikai provinciai kincstárat, aztán az amfora nettó súlyát, az ellenőrzések tényét rögzítik, ahol a szállítás során folyamatosan ellenőrzik a súly esetleges változásait, valamint az ellenőrzőknek, a ponderátornak, minszornak a nevét, tisztségét, az olaj előállításnak a helyét, ennek igazolását, valamint az adott tartománynak, Hiszpánia esetében az adott konventusnak a feltüntetését. Tehát az értelmezés során valószínűleg ezek a helyek fognak, és ezek a nevek, illetve tisztségek fognak a brigéciói amforák esetében is kibontakozni. Második helyen egy igazi csemegét szeretnék bemutatni, amely pince délkeleti sarkában került elő, az edények között, amely nem más, mint egy bronz lovassági díszsisak, aminek arcvédő lemezeit is sikerült megtalálni. Úgyhogy itt teraszigiláta edények között került elő ez a sisak, amelynek a restaurálása is elkészült, a rajzolása, dokumentálása és a publikálása folyamatban van. Két oldalt arcvédő lemezzel ellátott bronzlovassági díszsisakról van szó. Valószínűleg egy javításnak köszönhetően a két arcvédő lemez díszítése, mérete, alakja eltér egymástól. A sisakot nagyon szépen díszítették. Elején egy édikulában álló sas Jupiter szimbolizálja, hátul a tarkon egy gorgófő jelenik meg, két oldalt egy-egy kígyó nő ki a hajából, amely körül fonja a sisak homlok részét. Két oldalt a gorgófő, két oldalán egy-egy oroszlánfej található. A gorgófő alatt pedig egy apró nyúl. Bajelhárító bátorságra, és hát ez esetben lehet, hogy gyávaságra, az feltétlenül az ellenség gyávaságára utaló ábrázolások láthatók. Körül a tarkóvédőn pedig szőlőlevelek futnak körbe, ugyanez látható a fejtetőn is, amelyet középen egy rozetta díszít. A sisak két oldalán egy-egy páva Junót szimbolizálja, homlokán egy kantarosz, a fejtetőn, mint említettem, egy rozetta látható, és körbe szőlőlevelekből egy koszorú zárja le a sisakot, amelynek a tollforgója is látható. Dísz sisakok nagy számban ismertek a Római Birodalom területéről, és valószínűleg itt a Gisborough-Butzbach típusú sisakhoz, lovassági attikai típusú sisakokhoz áll közel ez a brigéciói sisak, amelynek párhuzamai ismertek Aquincumból, Gerulátáról, ez Oroszvár Ruszovce, mai Szlovákia területén, és a római hadseregnek a díszpáncélzat részét képezte, amely egy arcvédő maszkból, egy díszsisakból, díszmelvértekből, díszlábvértből, díszpajzsdudorból, illetve a lófején elhelyezett díszpáncélból, ez itt ezeken a képeken nem látható, valamint egy hadi jelvényből, egy vágtatás közben sziszegő hangot kiadó, ezt Ambianus Marcellinustól tudjuk, sziszegő hangot kiadó sárkány jelvényből áll. Érdekes megemlíteni azt is, hogy Brigéció polgárvárosának a területéről ez a harmadik sisakunk, és mind a három sisak érdekes módon mélyépítésű objektumból, az előbb látott esetben egy pincéből, a további esetekben pedig egy-egy kútból került elő, egy vas legionárius sisak egy kisméretű ciszternából, illetve a 2007-es kútfeltárás során egy 5 méter mélységben a kút nyílásából egy további díszsisaknak, vasból készült díszsisaknak a hajat imitáló fejtetőt védő része került elő. 2015-ben a brigéciói legiótáborban is sikerült ásatásokat folytatnunk. 24 év után ez volt az első év, hogy sikerült tervezett ásatást is indítanunk az egykori legiótábor területén. Az ötlet adó egy fantasztikus lelet volt, amely 2014 novemberében került elő, egy véletlennek köszönhetően fémkeresővel a képen látható helyen egy bronz törvénytáblának a töredékei láttak napvilágot. Azon a helyen, ahol 1933-ban és 34-ben ezt a teljes egészében megmaradt, 38 soros Nagy Konstantin uralkodására keltezhető Szerdikában, tehát a mai Szófiában kibocsátott törvénytáblát megtalálták. Feltehetőleg az eredeti felállítás helye közelében kerülhetett elő. Itt a 40-es években készült légifelvételen jelöltük az egyes számú törvénytáblának az előkerülési helyét pirossal a 2014-ben megtaláltat. Kontrollásatást szerettünk volna végezni ezen a helyen, hogy esetleg a törvénytáblának, amelyeknek sajnos csak 6 töredéke maradt meg, ebből 2 darab, illetve 3 töredék illeszkedett egymáshoz. Ezek össze is vannak illesztve. És egy feltehetőleg az egyes számú törvénytábla műfajával megegyező törvénynek a szövegét tartalmazta, amelynek a műfaja exemplum sacrarum literarum, tehát a szent levélnek, császári törvénynek, császári rendelkezésnek egy példánya. Erre utalhat az első sorban látható RUM betű töredéke, illetve betűk, ha a szó végződését tartalmazzák, és a törvény sarkáról, jobb felső sarkáról van szó. Maga a törvény szövege nem rekonstruálható teljes egészében, azonban bizonyos szókapcsolatok alapján feltételezhető az, hogy egy olyan később megsemmisített törvényről, rendelkezésről van szó. Itt a utólagos kalapács ütések láthatók, amelyel ezt a törvényt szétdarabolhatták, széttörhették, megsemmisíthették, amelyek a brigécióban állomásozó katonaságnak a régóta meglevő privilégiumait, itt az antiquitus privilegium vagy privilegia szó töredéke és szókapcsolata olvasható, ez a törvény megerősíti. Itt a provinciárum szó olvasható, tehát ezt valószínűleg több provinciára kiterjesztették, és az in castris szó kapcsolat valószínűleg akár csak az egyes számú törvénytábla esetében a táborban való kiállításnak a helyéről rendelkezik. A Feliratban olvasható egy akklamáció, tehát császároknak a megszólítása, az Invicti Dii Vos Servent szókapcsolat, a győzedelmes istenek vagy a legyőzhetetlen istenek tartsanak meg titeket, ami arra utal, hogy két császárt szólítanak meg a törvényben, és valószínűleg egy párbeszéd zajlott a császár és a katonák között, ami a római törvénykezésnek egy sajátos formája volt a késői antikvitásban, ez az úgynevezett interlocutio de plano, tehát a párbeszéd a síkságon, mikor a császár leszáll az emelvényről, és bemegy a katonák közé, hogy meghallgassa a problémáit. Egy ilyen törvényszövege fennmaradt Nagy Konstantin császár korából, nem bronztáblán, hanem a késő-római, egyik késő-római törvény gyűjteményben. Minden esetre ez az Invicti Dii Vos Servent, illetve az Acclamatum Est szó töredéke, amely a feliraton olvasható, a törvénynek erre a műfajára utal, és egy egészen különleges és ritka törvényformáról van szó. Elkészítettük a törvény szövegének az egykori kinézetének a rekonstrukcióját. Nagyjából 15-17-18%-a maradhatott meg a törvénynek, a töredékeknek köszönhetően. Lehetséges rekonstrukciók összehasonlítva az egyes számú Nagy Konstantin korára keltezhető törvénytáblával. A két császár nem más, mint Philippus Arabs és fia, akik 244 és 249 között uralkodtak. Philippus Arabs arról volt híres, hogy az ő uralkodásának idejére esett Róma születésének az ezredik évfordulója, amelyet 248-ban hatalmas ünnepségek közepette megünnepeltek az egész birodalomra kiterjedően. Philippus Arabsról tudjuk, hogy járt Pannóniában, miután megölte harmadik Gordianust, a csapataival végigvonult az egész római limes mentén, és a Duna érintésével, dunai tartományok érintésével vonult rendkívül hosszasan Rómába, és valószínűleg ennek az útnak a során állhatott meg Brigációban, és bocsáthatta ki ezt a törvényt. Zajlott ez a párbeszéd, aminek ez a bizonyítéka. A 2015-ös ásatás egy nagy felfedezést hozott, megtaláltuk a tűt a szalmakazalban, hiszen egy parányi töredéket találtunk a törvénytáblához, amely egészen különleges módon illeszkedett is a már megtalált töredékekhez. Körülbelül 100 négyzetméter feltárásával sikerült erre az eredményre jutnunk. Az ásatás egyébként érdekes megfigyeléseket hozott, hiszen a legiótábor vízvezeték rendszerére vonatkozóan nyertünk információkat, mégpedig egy második, harmadik században használt, majd használaton kívül helyezett és megújított késő-római vízvezeték rendszerek helyezkednek el egy kövezett út mentén. Itt felülnézetben láthatjuk ugyanezt, mellette a többször megújított kövezett út. Illetve sikerült megtalálnunk, megint csak 100 négyzetméter feltárásával, mintegy 100 négyzetméteren az egykori legiótábornak az úgynevezett alakuló terét, azt a gyülekező teret, ahol a katonákat felsorakoztatták. Ezt a második század elejétől kezdődően 8 periódusban megújították, és a késő antikvitásban, valószínűleg a harmadik század első harmadában kőlapokkal burkolták. Hát ezeket a későbbi korokban elbontották, elbányázták, ez egy jellegzetes tevékenység volt Brigációban is. Ez az egy maradt meg, ez az egy nagyméretű bazalt lap, amely jelzi ennek a hatalmas térnek a burkolatát. 2014-ben és 2015-ben újabb feltárásokat kezdtünk egy újabb helyszínen, és azt lehet mondani, hogy 24-25 év után végre a brigéciói településkomplexum minden részében tudunk feltárásokat folytatni, hiszen a municipium, illetve a Castra Legionishoz a Canabé, a táborváros feltárása is csatlakozott, hiszen a 2013-as árvizet követően azt a kormány úgy rendelkezett, hogy 2015-re Szőny előterében egy gátat kell emelni, amely Komáromból indul, és ezen a mintegy 600 méteres szakaszon érinti a Canabét, a táborvárost. Ennek következtében egy megelőző feltárást kezdtünk el 2014 májusában. ahol is összefüggő település rendszerek nyomai kerültek elő a felszín alatt, mintegy 30 cm-rel, 20-30 cm-rel. Itt néhány fotó az intenzív romokról és épület, intenzíven jelentkező épület maradványokról. A feltárás megkezdését követően nyomban összefüggő épületek, itt egy padlófűtéssel ellátott épület maradványai közvetlenül a Duna árterületének a szélén, tehát a magas part oldalában került elő, illetve egy nagy kiterjedésű, eddig mintegy 1000 négyzetméteren feltárt, nagyon jó állapotban megmaradt fürdő épületnek a részletei. A padlófűtés rendszerekkel, a fűtött medencék maradványaival itt látható a rekonstrukciója. A méretek érzékeltetésre szeretném elmondani, hogy 30 méterszer 4 méteres méretű folyosói voltak ennek a fürdőnek, tehát ilyen 120 négyzetméteres falfestményekkel díszített csarnokai voltak. Eddig mintegy 1000 négyzetméteren ismert a fürdő kiterjedése, a pontos lehatárolását nem sikerült megtalálnunk. A terveink között ennek az épületrendszernek a teljes feltárása szerepel, hiszen a kormány a megfigyeléseink és javaslataink nyomán módosította a gát nyomvonalát, ezt a területet pedig feltárásokra megőrizte, és a komáromi városi önkormányzattal együttműködve keresük annak a lehetőségét, hogy az előbb látott Bibraktéhoz hasonlóan, vagy a Weissenburgi fürdőhöz hasonlóan valamilyen zárt térben lefedést kapjon ez az épület. Hogy születik újjá brigéció, arra vonatkozóan határozott ígéreteket kaptunk. Egyrészt két héttel ezelőtt nyújtott át Elsimó László államtitkár egy 25 millió forintos támogatást a kormány részéről az ásatások ezévi folytatására, illetve a Limes, mint a világi örökség része programban kiemelt helyszínként kezelik brigéciót, amelynek a romterület kialakításához 400 millió forintra kaptunk ígéretet. És hogy mi minden születik még újjá brigécióban az épület maradványokon kívül, egy tavalyi felfedezést szeretnék zárásképpen bemutatni. Ez a kis karikatúra, felirattal ellátott karikatúra egy épületet borító tetőtéglán került elő, szakállas, szemből ábrázolt férfi alak látható, akinek a nevét is oda rajzolták, oda írták a mellkép alatt, és tudomásunk szerint Publius Ovidius Nászónak, az aranykor költőjének egyetlen ismert, ha nem is hiteles, de legalábbis fantáziadús ábrázolását találtuk meg a feltárás során 2015-ben. Köszönöm szépen a figyelmet!